Az ESG Summitról lesz szó, arról ugye, hogy június 20-án lesz az ESG Summit 2024, és hogy próbálunk meg tartalmilag olyan konferenciát csinálni, ami tényleg valós kérdésekre, valós válaszokat és konstruktív vitákat generálva próbálja megoldani azt a helyzetet, amiben vagyunk. Ott lesz például Zámbó Gergely is, a Respray egyik, vagy Respray egyik alapító tulajdonosa, aki itt van velünk most a stúdió. Szia, jó reggelt!
Jó reggelt, köszöntöm a hallgatókat!
Aki esetleg nem hallott rólatok, nem olvasta például azt a sok cikket, ami megjelent többek között a Forbes-ban, a Világgazdaságban, meg számtalan helyen, akkor 21 éves voltál a Réti Andorral, a 22 éves társaddal együtt, létrehoztatok egy olyan gépet, ami a világ első dezodor után töltő automatája. Mi adta az ötletet?
Hát alapvetően, amikor Andorra még első éves egyetemisták voltunk, akkor szembesültünk azzal a problémával, hogy ezeket a különböző aeroszolos termékeket, dezodorokat, hajlakokat, stb. Ezeket sajnos nem tudják megfelelően újrahasznosítani, hiszen a bennük maradó túlnyomás miatt, és a veszélyes hajtógázok miatt ez a folyamat ez nem megoldott, és amikor megpróbáltunk utána nézni, hogy na jó, de akkor én elhasználtam egy dezodort, akkor ezzel mit kell csinálni? Kidobhatom ezt a fém hulladékba? Vagy nem? És akkor amikor ennek utána néztünk, akkor rá kellett, hogy ezt sajnos nem dobhatjuk ki a szelektív hulladék, hiszen abból is kiválogatják, aztán elföldelik, elégetik ezt a terméket, és csak Európában több mint 2 milliárd ilyen palackot, csak dezodor kategóriában legyártanak.
Mert én azt gondoltam, hogy most akkor ezt szétnyomják, hát kijön belőle a gáz, és akkor mi van?
Nem, sajnos ez nem ennyire egyszerű, nem csak a hajtógáz, az, hogy több anyagból vannak, ez mivel a többi terméket, ugye, amit szelektíven gyűjtünk, azt nem kell szétnyomni, ezért már beépíteni egy ilyen lépcsőt, szóval meg lehet oldani, meg vannak is próbálkozások például Nyugat-Európában, de ezek még sajnos nagyon nagy arányban sikertelenek, és még mindig nincsenek ezek a termékek újrahasznosítva.
2 milliárd dezodor palackot dobunk ki évente Európában?
Ez olyan, mint hogyha, nem tudom, 6 helyfeltoronyi alumíniumot minden évben legyártanánk, csak azért, hogy évvégén kidobjuk, és következő évben újra majd legyártsuk.
Oké, szóval ez a felismerése sokkoló volt, gondolom, és akkor jött a megoldás, vagy az ötlet, hogy akkor kéne után tölteni ezeket?
Igen, hát azon gondolkodtunk, hogyha az újrahasznosítás ennyire problémás, akkor milyen alternatív módokon tudnánk megoldani ezt a problémát, és így jutottunk el a palackok többször használatáig, hiszen ugye többször használjuk a palackokat, ugye az alumínium az egy elég strapabíró anyag, sajnos egyébként egy nagyon jól újrahasznosító anyag is, tehát elég nagy arányban újrahasznosítható, csak ezt ugye nem tudják megtenni, de az újrahasználás is töredékére tudjuk csökkenteni ezeknek a csomagolásoknak a széndioxid lábnyomát, és ebből indult ki gyakorlatilag a mi koncepciónk.
Oké, ez úgy néz ki, hogy én mondjuk nekem van egy kedvenc márkám, akár akkor én ezt beteszem ebbe az automatába, leveszem a kupakját, vagy mi történik?
Nagyjából hasonlóan, igen. Annyi különbséggel, hogy nyilván nem tudunk minden egyes már piacon lévő terméket újra tölteni, tehát vannak nagyon-nagyon minimális módosítások, ugyanúgy néz ki a palack, ugyanolyan eljárással készült, tehát gyakorlatilag majdnem ugyanolyan, mint az egyszer használatos társai. Annyi különbséggel, hogy mi egy más szelepmegoldást használunk, és ezért csak a mi palackainkat tudja újra tölteni a vásárló, viszont mi azon dolgozunk, hogy az összes márkával legyen együttműködésünk, és ennek megfelelően minden vásárlós általa kedvelt márkát és az általa kedvelt illatot tudja az automatánkon keresztül tölteni.
Nagyon érdekes. Meg lehet nézni egyébként, a Respray-t kell keresni a neten, és ott videókkal is, meg magyarázatokkal is le van írva. Ott leszel az ESG Summiton június 20-án az akváriumban, és az egyik sarkalatos pontja ennek az egésznek az, hogy amikor a körforgásos vagy körkörös gazdaságról és a klímavédelemről, az ESG-ről, abból és az E betűről beszélünk, akkor sokszor kritika éri ugye a kapitalista gazdaságban működő cégeket, hogy hát na jó, de ez együtt a profitorientáltal, a növekedésorientált gondolkodásmóddal, ez nem működik, üti egymást a kettő.
Igen, szerintem ez abszolút egy jogos kritika, mert az emberek a történelemből és a nem tudom, elmúlt évekből, évtizedekből, évszázadokból ezt láthatták, hogy így működik a kapitalista gazdaság, és így működnek a kapitalista cégek. Szerintem most azért ebben van egy változás, hiszen most elkezdtek megjelenni olyan cégek, amik egyébként például mi is vagyunk, amik gyakorlatilag egy probléma megoldására jöttek létre. Szóval nekünk a ESG-ből az E betű az nem egy olyan dolog, amit a CSR kampányunkba be tudunk emelni, és kommunikáció kommunikációs anyagokba fel tudunk tüntetni, hanem ez az, amiért létrejött a cégünk. Nagyon sok hozzánk hasonló startup működik. Egyébként szerencsére hazánkban is, de Európában meg globálisan még több. Én szerintem lesz egy átmenet, tehát vannak azok a régi cégek, akik valóban egy fenntarthatatlan működésből indultak ki, és szerintem most jön az új vonal, akik az ő általuk generált problémákat fogja majd megoldani, és ezáltal én úgy gondolom, hogy igenis lehet fenntarthatóan céget építeni. Én nekem ez egy nagyon-nagyon erős hitem, és hát nyilván mi is ezen dolgozunk.
És arra mit válaszolsz arra a kritikára, hogy na jó, de a hozam, vagy a növekedés maximalizálása, a profit maximalizálása lenne a cél, hiszen különben akkor nem beléd fektetnek a befektetők, hanem más cégbe, aki azt csinálja.
Abszolút. Én szerintem ezért két dolgon fog múlni az, hogy ezt az átállást ezt meg tudjuk-e lépni, illetve az, hogy ezt az átállást időben tudjuk-e meglépni. Az egyik dolog a technológia, és ehhez kapcsolódó versenyképesség, tehát azért azt most nagyon-nagyon látjuk, pont ebből kiindulva, hogy sok olyan startup, mint például mi is vagyunk, és akkor mondhatom a saját példámat is.
Persze, nyugodtan.
Hogy nálunk az abból indult ki az egész, hogy oké, csökkentsük a széndioxid lábnyomot. De azáltal, hogy újra használjuk a csomagolást, mi egy csomagolási költséget is csökkentünk. Ezáltal piaci előnyt növelünk, hiszen meg tudjuk emelni a márkáknak a marginját. Arról szoros termékeknél ez több mint 80% az önköltségnek maga a csomagolást, amit mi egy az egybe levágunk, és be tudunk építeni az újratöltéseknek a marginjába. Tehát ez abszolút egy fenntarthatósági problémából indult ki, de egy üzleti koncepcióvá nőtte ki magát. És szerintem ez nagyon-nagyon jellemző, hiszen a fenntarthatóság az erőforrásoknak az optimális felhasználására is irányul, és ezáltal versenyelőnyt teremt. Ez az egyik része, szerintem a technológia, meg a versenyképesség, a másik része, meg a fogyasztói, felhasználói, döntéshozói szemléletmód, illetve jogszabályi környezet. Tehát azon a ponton, amikor már a jogszabályi környezet, illetve a vásárlói igény az fogja diktálni, hogy igenis a cégeknek olyan megoldásokat kell létrehozni, olyan termékeket, olyan szolgáltatásokat, amik egyébként összeegyeztethetőek a fenntarthatósággal, akkor már is nem az fog magasabb hozamot generálni, aki egyébként nem tudom, többet gyárt, stb., hanem aki esetleg ezt be tudja építeni a saját értékajánlatába, be tudja építeni az árazásába, és egyáltalán tud működni, mert manapság azért ez is kérdés, hogy azért most szerencsére az EU irányában van egy nagyon jó jogszabályi trend is, bár még mindig lassú, de egy nagyon-nagyon jó trend, amit hogyha megtartunk, szerintem igenis lehet változást elérni.
Az az egyik mondata ugye ennek a konferenciának, hogy ne csak mondd, csináld is, de a másik az pedig az, hogy ráncsuk le a leplet az ESG körüli, van egy csomó minden, füst, greenwashing, felhő, stb. Szerinted mik a nehézség, tehát hogyha van egy SWOT analízis, akkor mik a kihívások, nehézségek, amikkel tényleg nehéz megküzdeni abban a folyamatban, amit te elképzeltél, vagy ti elképzeltetek?
Én szerintem pont ezeknek a régi vállalatoknak az átállása az egyik legnehezebb kérdéskör, hiszen nyilván ők uralják azért a piacot, azt el lehet mondani, és viszont az, hogy egy ilyen régi modellről egy új modellre átálljunk, az sokkal nehezebb, mint hogyha egy új modellből indulnánk el. Mi amióta elindultunk, folyamatosan készítünk részletes kalkulációkat, a dezodor termékek, az újratöltő automaták CO2 kibocsátásáról, arról, hogy ezek hogyan viszonyulnak egymáshoz. Nekünk fontos volt, hogy ez ne menjen el egy greenwashing sztori, ezért folyamatosan nagyon részletes számításokat végeztünk, hogy ténylegesen hogyan is néz ki a mi megoldásunk. És szerintem minket ez különböztetne meg, mert minket semmilyen jogszabály nem kötelez arra, hogy mi ezeket riportáljuk, mégis riportáljuk ezeket. És teljesen más hozzáállás az, amikor egy cég azért áll ennek az egésznek neki, hogy riportáljon, mert akkor nem az lesz a tényleges eredmény, hogy ténylegesen kiszámítja azt, hogy az ő tevékenysége az milyen kibocsátásokkal jár, hanem hogy valamit nem tudom, fel tudjon mutatni. És szerintem ez a fő különbség, és ez a legnehezebb, hogy azokat a cégeket, akik a legnagyobb piaci részesedéssel és a legszennyezőbb tevékenységgel működnek jelenleg, őket hogyan tudjuk átállítani egy ilyen működésre. Ott muszáj ez a külső faktor, muszáj a jogszabályi oldal, muszáj, hogy a vásárló igények megjelenjenek, és ez a legnehezebb, mert itt drasztikus változást azért nagyon nehéz elérni.
Hát figyelj, ezt a beszélgetést most berekeztem, nagyon érdekes, de folytatni tudjuk június 20-án majd az akváriumban. Nagyon szépen köszönöm, érdekes gondolatokat fogalmaztál meg. Ott találkozunk.
Nagyon akkor. Szépen köszönöm, ott találkozunk.
Itt volt Zámbó Gergely, a Respray egyik alapító tulajdonosa a stúdióban, az ESG Summit 2024 pedig június 20-án lesz az akváriumban, ahol szintén lehet őt hallani. Érdemes felkeresni az esemény honlapját, még nagyon sok changemaker jön el erre a konferenciára.